a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Ferenc pápa lelki üdvéért mutattak be szentmisét Budapesten a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjai este. A Szent István Bazilikát megtöltötték az elhunyt szentatyára emlékezők. Húsvét nyolcadában a megemlékező és háladó szentmise főcelebránsa Veres András győri püspök, az MKPK elnöke volt. A homiliát Michael Velezbenek érsek, Magyarország apostoli nunciusa mondta. Ferenc pápa annyira az életünk részévé vált, annyira világpolgár lett, hogy halála miatt elhagyottnak érezhetjük magunkat. A remény és az együttérzés egy hangja elcsendesedett. Úgy érezzük, túl kevés ilyen hang van ma a világon, fogalmazott a nuncius. Ternyák Csaba egri érsek körlevélben kéri a papságot, hogy szombaton 10 órakor szólaljanak meg a templomok harangjai az egyházmegyében, és kéri, buzdítsák a híveket, hogy a közvetítéseken keresztül vegyenek részt a Szentatya temetési szertartásán. A főpásztor szombaton 18 óra 30 perckor Ferenc pápáért koncelebrált szentmisét mutat be az egri bazilikában, a szertartást rádiunk élőben közvetíti majd. A Szent Atya gyászszertartását tehát szombat délelőtt 10 órakor tartják a Szent Péter téren, majd a pápát a római Santa Maria Maggiore székesegyházban helyezik végső nyugalomra. Olaszországban 5 napos nemzeti gyászt rendeltek el, Magyarországon és Szlovákiában nemzeti gyásznap lesz a temetés napja. Sólyog Tamás köztársasági elnök is részt vesz a szertartáson. Ukrajnának és Oroszországnak is le kell mondani a néhány olyan területről, amelyet ellenőrzésük alatt tartanak, jelentette ki az amerikai alelnök. Az Indiában tartózkodó J.D. Vance azt mondta, a javaslatuk területek cseréjét és a konfliktus befagyasztását írja elő nagyjából a jelenlegi frontvonalak mentén. Hozzátette, az oroszoknak és az ukránoknak is igent kell mondaniuk, különben az Egyesült Államok kilép a béke folyamatból. Nagyszabású orosz rakéta és drón támadás érte Kijevet éjszaka, 9 ember meghalt és további 63 megsebesült, köztük 6 gyermek, közölték az ukrán hatóságok. Kijev katonai közigazgatása a Telegramon jelentette, hogy az orosz erők tehát drónokkal és ballisztikus rakétákkal is támadták az ukrán fővárost. Hamarosan folytatódnak az orosz-amerikai tárgyalások, közölt az orosz külügyminiszter. Szergej Lavrov arról nem beszélt, hogy a kapcsolatfelvétel milyen témában és kik között történik majd. Lengyelország és Románia sem akar katonákat küldeni egy esetleges ukrajnai békemisszióba. A lengyel külügyminiszter bírálta Magyarországot is, amely szerinte akadályozza a 450 millió euró értékű az ukrajnai lengyel szállítmányokért járó visszatérítést. A boszniai állambiztonság emberei megpróbálták letartóztatni a boszniai szerb köztársaság elnökét Milorad Dodikot Szarajevó közelében, de Dodik fegyveres rendőrei ezt megakadályozták, írta meg az AP hírügynökség. Az események nem teljesen tisztázottak, de erőszakról nem érkezett jelentés. Bővítette a kormány az egyedi döntéssel nyújtható kutatásfejlesztési beruházási támogatásokra jogosult kisvállalkozások körét, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Az eddigi 100 helyett a legalább 50 főt foglalkoztató vállalatok is kaphatnak támogatást, ha a szabadalmaikat Magyarországon jelentik be, ismertette Szijjártó Péter. 7,5 milliárd forintból elindul az Észak-Balatoni vasútvonal felújítása, jelentette be Facebook videójában a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor elmondta, a modernizáció a Balatonfüred-Tapolca-Keszthely vasútvonalat érinti, emellett elkezdődik a balatoni körvasút tervezése is. Kisajátította a diákváros területeit az állam, a 22 forgalomképes területért 3,5 milliárd forintot kap a Ferencvárosi Önkormányzat, mondta el a Népszavának Baranyi Krisztina, a 9. kerületi polgármester. 5 hete vezette be a kormány az árrés csökkentést, azóta 887 élelmiszer ára lett kedvezőbb, közölte Zsigó Róbert a közösségi oldalán. Átlagosan 18,7%-kal csökkentek az árak, ismertette a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. 522 boltot ellenőriztek, és 132 esetben folynak további vizsgálatok. Madárinfluenza vírus jelenlétét mutatta ki a Békésvár megyei szarvastelepülésen található 40 ezres hízóbújka telepen a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Az érintett állomány felszámolása és a járványügyi nyomozás folyamatban van. Földrengés sorozat rázta meg Isztambul környékét, a legerősebb rengés 6,2-es erősségű volt, jelentős károkról és sérültekről nem érkezett hír, nem tudni magyar sérültről sem. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap, de újra erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Zápor, zivatar előfordulhat, amiket felhőszakadás kíséret, ezek környezetében pedig viharossá fokozódhat a szél. A csúcshőmérséklet 22-23 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Kedves hallgatóink! 2025. február 26-án rendezték meg Egerben az Isten a világhálón az egyházi kommunikáció jelene és jövője elnevezésű szakmai napot. Műsorunkban a konferencia egyik előadását hallják, melyben Giannone Péter kommunikációs szakértő beszél arról, hogyan kell kommunikálni krízis idején.
Próbálok a földön járni, és arról a mai médiahelyzetről beszélni, amelyben minden egyes ember, minden egyes szervezet, cég, vállalat és az egyház is benne él. Egy olyan világ ez, amelynek valóban vannak veszélyei és vannak lehetőségei, és hogyha tisztában vagyunk a veszélyekkel és tisztában vagyunk a lehetőségekkel, akkor jól tudjuk használni és el tudjuk érni a céljainkat, vagy tudják segíteni a céljainkat azok az eszközök, amelyeket a média felkínál nekünk. Mindenki kommunikál, mindenkinek ott van a kezébe, zsebébe, a mobiltelefon, minden egyéb eszköz. Már elmúlt az az időszak, amikor csak újságok jelentek meg, aztán rádió, tévé, és csak azok tudtak beszélni, akik ott voltak, és a többiek csak hallgattak, néztek. Most már mindenki kommunikál, mindenkinek van Facebook oldala, mindenki próbálja minél több információt átadni magáról. Ezzel lehet közösséget formálni, hogy körülötte többen legyenek, megmutatni a saját álláspontját cégeknél, ugye hát eladni a saját álláspontját, és megpróbál befolyásolni jó, rossz értelemben mindenki. Egy olyan környezetben élünk pont ezért, bizonyára mindenki érzi ezt, ahol hatalmas a média zaj, tengernyi információ van, és ezért, hogy valaki kitűnjön ebből, nagyon nehéz dolga van, hogy felkeltse magára a figyelmet. Ez abból is látszik rögtön, hogy ha rámegyünk az internetre, vagy nézünk egy televízióadást, mennyire figyelemfelhívó mondatok, címek jelennek meg, mennyire kattintásvadász címek jelennek meg az interneten. Kicsit beszéljünk az újságírókról, hogy milyenek ők, mi a céljuk. Érdemes ezzel tisztában lenni, hogyha egy szervezetként, egy cégként, egy egyesületként, vagy egy egyházi szervezetként kommunikálni akarunk. 3 évvel ezelőtt volt egy kutatás, amiben megmérték a magyar médiában, hogy az egyházi témákban melyik médiumok hogyan írnak, beszélnek az egyházról. Több ezer cikket néztek egyébként át. És ez azt mutatta, hogy a politikai polarizáltság az megvan az egyházi témákban is. Tehát azok a médiumok, amelyek inkább kormánypártiak, azok inkább pozitív hangvétellel szólnak az egyházról, és inkább olyan témákat hoznak, amelyek pozitívak, míg a kormánykritikus médiumoknál inkább negatív mind a témaválasztás, mind pedig az, ahogy beszélnek róla. Az újságírók alapvetően, és persze rengeteg kivétel van, de mégis azt tudjuk mondani, hogy inkább nem vallásosak, inkább kritikusak mindennel szemben, hiszen az újságírásnak ez az alapja, és ez volt évszázadokon keresztül az egyik fő funkciója, és még most is az hellyel közzel, hogy a hatalmat kontrollálja, hogy tükröt tartson, és ez igazából, hogyha ezt jól és tisztességesen csinálják, ez egy nagyon fontos feladat. Tehát ezért ne szídjuk őket. Ugye szenzációhajhász, dörzsölt, nagyon tapasztalt újságírók vannak, tudnak játszani a szavakkal, a válaszokkal, figyelni kell nagyon rájuk. Megpróbálják sokszor eladni magukat úgy, hogy mint ők a nép hangja, akik hát ugye ez a, ugyanennél a kontroll funkciót jelzi, hogy hát ők a nép nevében kérdeznek, nekik válaszokat kell adni. Tehát egy nem ugyanott fociznak, ahol mi, a másik oldalon. Nem szabad abba bízni, hogy esetleg megértenek minket és a mi szempontjainkat. Lehet tisztességesen velük együttműködni, nagyon normálisak ők is, de hát nekik más a feladatuk. Ne várjuk el azt tőlük, akár mint egy egyházi szervezet, akár mint egy cég, hogy majd beállnak közénk, és akkor pont azt csinálják, amit mi akarunk. Az akkor nem lesz jó. Egy egyházi világi szervezetnél, cégeknél kevésbé, de még ott is, egy nem barátságos, semleges vagy akár ellenséges térben, sokabban felmerül a kérdés, hogy egyáltalán szükséges-e kommunikálni. Nem elége, vagy nem elége csak a saját felületeinken, azokon a felületeken, amelyeket mi kontrollálunk, saját Facebook oldal, saját honlap, saját kis videók a YouTube-on. Miért kell más fele is kommunikálni? Vagy ha egyáltalán megszólunk a tömegmédiába, akkor miért nem lehet csak ott, ahol tényleg vannak ismerőseink, tényleg megbízunk bennük? Miért nem lehet némán maradni? Van-e következménye annak, hogy némák maradunk? Ha krízis helyzet van, akkor úgyis csak rosszul jövünk ki belőle, hiszen még nagyobb publicitást kap az, hogyha megszólalunk, vagy hogyha többet szereplünk, az a szomorú történet, vagy az a rossz történet, ami hozzánk kötődik. Ezek a kérdések nagyon sokakba fölmerülnek, akár vezetői szinten, akár kommunikációs szinten is. Akikkel beszélek, mindig azt szoktam nekik mondani, hogy attól, hogy némák maradunk, attól nem szűnik meg az a helyzet. Attól nem lesz az, hogy az újságírók nem fognak foglalkozni a témával. Nagyon-nagyon ritkán áll elő olyan helyzet, hogy egy újságíró vagy egy szerkesztő nem tud anyagot készíteni akkor, hogyha mi nem szólalunk meg, hiszen ő neki sok más információja is van, és akkor abból dolgozik, és akkor abból készíti el az anyagot, amiben a mi álláspontunk nem lesz benne, hiszen mi nem szólalunk meg. Rosszabb esetben még az is lehet, hogy elmondják azt, hogy kerestek minket is, és mi nem szólaltunk meg, mert nem akartunk nyilatkozni. Az milyen üzenetet ad? Aki néma, az egyetért azzal, ami elhangzott. Aki néma, az titkol valamit. Az emberekben ezek a konnotációk alakulnak ki ilyenkor. Tehát akár még meg is erősítjük a némaságunkkal azt az üzenetet, amiben mi meg nem is szólalunk meg. Amikor kommunikálunk, érdemes azzal tisztában lenni, hogy nem az újságíróval kell kommunikálnunk, vagy nem neki, bocsánat, vele, de nem neki szól az üzenetünk, hanem azoknak az embereknek szól az üzenetünk, akiket ő rajta keresztül el tudunk érni. Az ő közönségével. És hogyha tudjuk azt, hogyha célcsoportjaink, akikkel kommunikálni szeretnénk, akiknek szeretnénk mondani valamit, nem csak a mi felületeinket olvassák, nem csak azokat a felületeket olvassák, ami számunkra biztonságos, hanem mondjuk olyan médiumokat is, ahol velünk kritikusak, akkor azokat a cikkeket is el fogják olvasni, ami ott rólunk szól. És hogyha mi abban nem vagyunk benne, akkor őket is elbizonytalanítjuk. Nem csak azokat az embereket, akik mondjuk egy vallási szervezetnél esetleg vallástalanként, akár rossz szándékkal, vagy akár mert azt látják, hogy hogyan kommunikálnak a világban, azt gondolják, hogy az egyház nem feltétlen pozitív. Ők legfeljebb megerősítést kapnak abban, hogy igen, még egy rossz hírt olvastam az egyházról. De nagyon sokan vannak, akik pozitívan állnak az egyházhoz, vagy semlegesek, és amikor ők olvasnak valamit, és azt látják, hogy oké, nem szólalt meg ebben az egyház, nem mond semmit, nincs véleménye, vagy fél, vagy titkol valamit, akkor őket elbizonytalanítjuk. Nagyon ritka az a helyzet, amikor nem érdemes megszólalni. Van olyan, én nekem a gyakorlatomban tudok olyat, hogy megkeresett egy újságíró egy céget, hogy adjon neki adatokat, ez egy logisztikai cég volt, hogy milyen forgalma van, és pont akkor a nagyon rossz forgalma volt a világgazdasági helyzet miatt, és nem akarta mondani. És tudtuk azt, hogy ha nem mondjuk, és ő megtalálja az adatot, és leírja, akkor le fogja írni a rosszat, de hogy annál jobbat mi se tudnánk mondani. És éppen ezért valami indokkal, hogy egyszer rosszat írtak erről a cégről, ezért visszautasítottuk, hogy köszönjük szépen, nem nyilatkozunk, mert már rosszat írtak rólunk, és hiába kértük, nem javították, és nem írták meg a cikket. De ez mondjuk 200-ból egy, mert nem volt infójuk, mert nem találták meg azt, hogy ennyire rosszak az adatai a cégnek. De a legtöbbször ettől függetlenül születik cikk. Aztán lehetnek, hogyha már egyszer trükkösek az újságírók, lehetünk mi is trükkösek, hogyha valamit nem akarunk nekik elmondani, de tudjuk, hogy ők meg fogják írni, akkor meg lehet próbálni máshol megelőzni őket. Erre a politikából is, a gazdasági életből is lehet nagyon jó példákat mondani, amikor megkérdeznek valakit, hogy jön írásba egy kérdés, hogy önéje ez a szálloda, és akkor nem neki válaszolják meg, hogy igen, a miénk ez a szálloda, hanem elmennek egy másik újsághoz, adnak nekik egy interjút, ott egy kicsit más légkörben kérdezik őket, és már is az a szenzáció, hogy tessék, elmondta, hogy övé a szálloda, és hogy miért az övé, és akkor az eredeti kérdező már nem kap akkora felületet, hiszen nem az övé a sztori. Többször találkoztam olyannal, amikor egy nehéz helyzetben a cégvezetés, vagy akár nem is csak nehéz helyzetben egy építkezés során is, mármint egy cégépítése során is, a vezetés a kommunikációtól azt várta, hogy majd ő eladja a céget, majd ő megoldja ezt a rossz helyzetet, hiszen azért van itt, ezért fizetjük őket, hogy csinálják. A kommunikáció sosem öncélú, tehát valamit szolgál, egy kiegészítő terület. Hogyha a szervezet csak kommunikálni akar, az rövid távon lehet, hogy működhet, de aztán kipukkad a lufi. Egy szervezetnek kell, hogy legyen küldetése, fő célja, kell, hogy legyen stratégiája, kell, hogy legyenek cselekvési tervei, aztán kell, hogy legyenek olyan akciók, amikor végrehajtják ezeket. És ezeket tudja támogatni a kommunikáció, minden egyes lépést. Amikor egy kríziskommunikációs helyzetben vagyunk, akkor hát ez nem úgy kezdődik el, hogy hát bejön egy újságírói kérdés, hogy mi történt itt, hallottuk, hogy valami nagyon rossz dolog történt, és akkor kell elkezdeni kapkodni, hiszen akkor nincsen sok idő. Éppen ezért, mivel általában a szervezetnél már hamarabb tudják, hogy baj van, föl lehet készülni. Ezek akár lehetnek hosszú hónapok is, hosszú, még akár évek is. Előfordul ilyen, amikor egy szervezet tudja, hogy valami nagy baj van, de mire mondjuk ez kiderül az évvégi beszámolóból, ami csak a következő év elején jelenik meg, több hónap eltelik. Arra föl tudnak készülni. Egyrészt, hogy hogyan oldják meg ezt a helyzetet, sőt, el is kezdik megoldani, másrészt, hogy mit fognak mondani róla. Ezért nagyon fontos, hogy a kommunikáció egy olyan helyet, egy kommunikációs vezető, egy szóvívő, egy sajtó kapcsolati vezető olyan helyet kapjon a szervezetben, ahol rálát dolgokra. Nem döntéshozó pozícióban, de mondjuk tanácsadóként, vagy akár megfigyelőként részt vegyen olyan vezetőségi üléseken, olyan egyeztetéseken, ahol hallja, hogy hoppá, itt történhet valami, vagy ennek milyen kommunikációs kihatásai lehetnek, és akkor időbe tud készülni. Tudja elemezni, hogy egyes döntéseknek milyen hatása lehet kommunikációs szempontból. Aztán lehet, hogy felülírja ezt más, mert vannak olyan helyzetek, amikor egy döntésnek a jogi oldala sokkal erősebb, mint egy kommunikáció, azt akkor el kell fogadni, hogy vannak más szempontok is. Érdemes felállítani olyan szenáriókat, hogy mi történik akkor, hogyha a legrosszabbul sül az ügy, arra hogyan reagáljunk. Aztán bízunk benne, hogy mégsem lesz annyira rossz. Üzeneteket lehet előre kigondolni. Nehéz kérdésekre panelválaszokat lehet találni. Ezeket be lehet gyakorolni. Össze lehet gyűjteni, hogy mik lehetnek olyan kérdések, amik nehezen megválaszolhatók, veszélyesek. Azokat szintén ki lehet dolgozni, hogy mit lehet rá válaszolni. El lehet dönteni adott esetben, hogy megelőzünk egy ilyen kérdést, amit kapunk egy médiumtól például, hogy miért lett ennyire rossz a cégnek az éves teljesítménye. Akkor ki lehet állni akár egy sajtótájékoztatóra, vagy akár ki lehet adni egy közleményt, vagy egy cikket írni, vagy iratni fizetett cikket, vagy megbeszélni egy újságíróval, hogy ez egy érdekes téma, akár ingyen is tud ezzel foglalkozni. És akkor mégis a mi mondjuk el előre, és mi tudjuk keretezni a történetet. De mégis az a legfontosabb, hogy a krízisben nem csak kommunikálni kell, hanem meg kell oldani a problémát. Mert hogyha nem oldjuk meg, akkor a kommunikáció nagyon rövid ideig tudja terelni a témát, de hát aztán, hogyha kiderül, akkor sokkal rosszabb lesz. Nemrégiben egy nagy magyarországi cégről cikkeztek, hogy ott a közép- és felső vezetők verbálisan abuzálják a nőket, de eléggé súlyos állításokat fogalmaztak meg velük szemben. Az egyik médium megkereste, ahol egy nagyon normális választ adtak erre, hogy igen, tudnak róla, hozzájuk is eljutott ez a hír, kezelik a problémát, és hogy ezt nem tartják elfogadhatónak. Téma úgy tűnik, hogy lezárva. Az újságíró nem is írta meg a cikket ebből. Majd két hónap múlva hozzá eljutott még egy információ, hogy semmi nem történt. Csak ez a sajtó válasz ment el, de semmit nem csináltak. Akkor még jobban utána néztek, és egy hatalmas cikket írtak róla az egyik vezető portálon, hogy nem csak, hogy abuzálják verbálisan a nőket, de egyébként még le is tagadják ezt, és egyébként még azt is mondják, hogy megoldották, pedig semmit nem csináltak. Lehet azt mondani, hogy nem dől össze ettől a világ, mert hát rengeteg ilyen eset van. De mégis, hogyha valaki és beüti a neten a nevét, és megtalálja ezt a hírt, hát nőként valószínűleg nem oda megy dolgozni. Csak igazat szabad állítani, ebből is kiderült, más példa is van erre, amikor egy informatikai átállásnál, amikor ugye egy bankban ez egy nagyon fontos kérdés, hogy az emberek látják-e másnap reggel a bankszámlájuk adatait a webbankban, vagy a mobilbankban, vagy esetleg azt látják, hogy 0 forint van a számlájukon, akkor ez egy nagyon fontos kérdés. Egy ilyen informatikai átállásnál érkezett meg hozzánk az az információ, hogy minden rendben ment a hétvégén, tökéletesen működnek a rendszerek. Kiadtuk erről a hírt, hogy köszönjük szépen a türelmét a több százezer ügyfélnek, a hétvégén nem lehetett bankolni, most már minden szuperül megy. egy 10 perc múlva jöttek az első hírek, hogy hát mégsem volt minden oké, és egyes médiumokban dolgozó újságírók sem látták a saját bankszámlájukat, vagy 0 forintot láttak róla, oltári nagy patáliát csaptak, hogy hol van a pénzük. Nagyon ciki volt a banknak, és hát mindez azért történt, mert az informatikánál tudták, hogy baj van, csak hát nem akarták mondani a vezetőknek, és bíztak benne, hogy hamar megoldják. Nem mondasz igazat, úgyis utolérnek. Elérhetőnek kell lenni. 2019-ben egy nagyon nagy utazási irodalánc, a Thomas Cook csoport, ez egy nemzetközi utazási irodalánc csődbe ment, mert rosszul gazdálkodtak. Volt ennek egy magyar leányvállalata, a Neckermann. Itt viszont nem volt semmiféle probléma. De mégis attól tartottak, hogy a anyacégnek a csődje magukkal rántja őket, hiszen az emberek elkezdik azt hallani, hogy húha, hát hogy akkor lehet, hogy én sem merek elindulni velük, hogy aztán nehogy ne hozzanak haza, és elkezdik lemondani az utazásokat, bedőlhet egy ilyen cég. A Neckermann vezetői körülbelül 3 napon át folyamatosan azon dolgoztak, minden egyes médiumhoz elmentek, ahova hívták őket, maguktól bejelentkeztek, közleményeket adtak ki, a saját felületeiken folyamatosan informálták őket, éjjel-nappali telefonos és e-mailes ügyfélszolgálatot szerveztek, hogy bárki, aki hozzájuk fordul, mindegyiküknek el tudják mondani, hogy nem őket nem érinti, indulnak, megvan a biztosításuk, stb. Függetlenek, pénzügyileg a nagy cégtől, és nincs náluk semmiféle probléma, sikeresen megoldották. Proaktívan vagy reaktívan kommunikáljunk, itt mindig érdemes elgondolkozni, de lehet előnye annak is, hogy valaki kiáll hamarabb, akár egy válsághelyzetben, és ő mondja először, hogy itt baj van. Jó példa erre egyébként a Wizz Air, akik tavaly nyáron, amikor érezték, hogy hát egyre romlanak a pontossági mutatók, és egyre több a késés és a járatkiesés, ők kezdtek el rócsózni a magyar médiába, pedig korábban ők nagyon nem szerették a médiát, elmondani azt, hogy igen, rengeteget késnek a gépeik, de mindenki más gépei is késnek, és nem a légitársaságok miatt, hanem azért, mert nincs elég légiforgalmi irányító. A légiforgalmi irányítók egy állami szervezet, sokkal lassabb a döntéshozatali mechanizmus, sokkal lassabb a reakcióidő. Miről ők fölébredtek és elkezdtek volna mást mondani, nagyon egyébként nem tudtak más, mert tényleg rajtuk múlt, addigra már mindenki azt tudta, hogy a légiforgalmi irányítók a hibásak. Először szólalt meg, ő keretezte a problémát. Aztán ugye egy felkészülés után, amikor kipattan a krízis, akkor nagyon figyelni kell arra, hogy csak alapos indokkal térjünk el egy előre kialakított tervtől, mert ott a hirtelen kapkodásban nagyon sok rossz döntés születhet. És nagyon figyelnünk kell arra, hogy amikor kapunk megkereséseket, akkor legyen előttünk az a cél, hogy mi nem az újságíróval kommunikálunk, hanem az újságírón keresztül azokkal az emberekkel, akiket mi szeretnénk meggyőzni. Tehát az újságíró kérdése, az csak egy lehetőség arra, hogy elmondjuk a saját üzeneteinket. És így tekintsünk rá. Amikor megszólalunk, a retorikában sokszor mondják, hogy hát érdemes nagyon szépen fölépíteni egy fő üzenetet, és a végére hagyni a csattanót. A médiában ez nagyon másképp megy, mert hát elkezdünk hosszasan beszélni, az 2 perc múlva szól a szerkesztő, hogy köszönjük szépen, neki ennyi elég megvan az a mondat, amit ő ebből ki akar szedni. Tehát az elején kell elmondani a lényeget, és utána, hogyha még van időnk, akkor a többit. Ha esetleg úgy kérdeznek, hogy egy félrevezető vagy valótlan állítás van a kérdésbe, akkor azt nem szabad úgy hagyni, hanem reagálni kell rá, hiszen hogyha úgy hagyjuk, akkor hallgatás, beleegyezés, akkor tényleg mi is elismertük, és az alapján válaszolunk. Aztán figyelnünk kell arra, hogy ha negatív állítást vagy minősítést mondunk, akkor azok beívódnak az emberbe. Ezek a klasszikus példák, hogy ne gondoljunk arra az autóra, ami ott áll az útkereszteződésben. Hát mindenki arra az autóra gondol, pedig én azt mondtam, hogy ne gondoljunk arra. És figyeljünk arra, hogy hogyan mondjuk, amit mondunk. Ne nagyon-nagyon magas szinten, ne nagyon szakszavakkal, ez sokszor szokott lenni hiba, hogy valaki nagyon szakértőnek akarja mutatni magát, és nagyon szabatosan, szakszerűen beszél. Nagyon nem fogják megérteni az emberek. Egy nagyon átlagos szintet, egy értelmes 14 éves gyerek szintjén kell beszélni. Nagyon röviden szeretnék még beszélni arról, hogy miért nem csak kifele, hanem befele is, a szervezeten belül is kell kommunikálni. Eddig ugye csak a kifele történő kommunikációról volt szó. Akikkel együtt dolgozunk, akár legyen ez egy szervezet, egy cég, vagy akik, ami közvetlen, mondjuk egy plébániai közösség, vagy egy nagyobb egyházi szervezethez kapcsolódó önkéntesek, vagy ott dolgozók, ők hirdető oszlopai annak a szervezetnek a külvilágban. Őket mindenki kérdezi, keresi, egy krízis helyzetben is egyébként, hogy mi történt, mi van nálatok. ha nekik nincs információjuk, hogyha ők csak ugyanúgy a médiából értesülnek, akkor nem tudnak mit mondani. Akkor nem tudják a mi álláspontunkat sugározni a többiek felé, akik őket kérdezik. Ráadásul nem is érzik maguknak az egész szervezetet, hiszen hát engem kihagytak bele, azt se tudom, mi van itt a fejem fölött kommunikálnak. Nem is tudják hitelesen képviselni a szervezetet. Éppen ezért nagyon fontos, hogy akár a külső kommunikációt megelőzően, vagy a sokszor jogi szempontok miatt nem működik, akkor egy időben befelé is kommunikáljunk, befelé is mondjuk el, hogy mi történt, hogy mit miért teszünk, hogy hogyan akarjuk megoldani a problémát, vagy hogyan oldottuk már meg a problémát, és mi lesz a jövőben. Egy nagyon jó példa volt erre. Évekkel ezelőtt egy olajfúró toronynál történt egy hatalmas környezeti katasztrófa a mexikói öbölben, és a British Petroleum, ami tulajdonosa volt ennek az olajfúró toronynak, egyrészt kifele nagyon sokat kommunikált, másrészt befelé az ő több ezer munkavállalója felé is indított egy nagyon intenzív kommunikációs kampányt, egyrészt, hogy őket megnyugtassa, egyrészt, hogy feléjük mutassa, hogy nagyon-nagyon komolyan veszik ezt, ami történt, és őket megerősítse abba, hogy ez egy olyan cég, ahol érdemes dolgozniuk, mert hogyha történik is valami rossz, ami ugye bárhol történhet, akkor legalább megfelelő módon kezelik. És kérték is a dolgozókat, hogy amikor ez szóba kerül, akkor mondják el ezeket az üzeneteket, ezeket a döntéseket, amiket már meghozott a szervezet, és mondják, hogy itt igenis kérem, komoly munka folyik, és nagyon hasznosnak bizonyult az utolagos visszamérések szerint, akár az ügyfelek felé, akár a partnerek felé, akár a magánismerősök felé ez a kommunikáció, hogy tudták csökkenteni azt a negatív felhangot, ami őket érte. Még egy dologra térnék vissza, amit mint szervezet nagyon érdemes belevésni a fejünkbe, és így nem általában egy média kérdése, de általában a média kommunikációra is vonatkozik. Mindig az a lényeg, hogy legyenek saját üzeneteink, és azokat mondjuk el, azokat írjuk le, és minden, ami e körött van, azok akár egy újságírói kérdés, az csak segít abba, hogy hát persze valami választ is kell adni arra, de hogy a válaszban már a saját üzeneteink is benne legyenek. Hiszen nem az újságíró a lényeg nekünk, ő csak segítség ahhoz, hogy eljussunk a mi célcsoportjainkhoz, a mi közönségünkhöz.
Kedves hallgatóink, Genóna Péter kommunikációs szakértőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását. Tartsanak velünk!
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa koporsóját Szent Péter sírja elé helyezték a bazilikában. Ferenc pápa végrendelete a Santa Maria Maggiore bazilikában nyugszik majd. Ferenc pápa, az utolsó derűs órák, és a köszönöm, hogy visszahoztál a térre. A bíborosi kollégium létszáma és összetétele. Az első és az utolsó találkozás Ferenc pápával öröm és megrendültség között. Gedő Ágnes személyes megemlékezése.
Ferenc pápa koporsóját szerda délelőtt Szent Péter sírja elé helyezték a bazilikában. Április 23-án, szerdán kora délelőtt ünnepi körbenetben vitték át a Szent Márta ház kápolnájából Ferenc pápa holttestét nyitott koporsóban és a bazilika főoltára előtt Szent Péter sírjánál ravatalozták föl. A szertartást Kevin Farrell kamerlengó bíboros végezte a bíborosi testület tagjainak a részvételével. Ferenc pápa Szent Márta házbeli otthonában hunyt el húsvét hétfő reggel. A hivatalos orvosi és kánonjogi eljárások után a pápa holttestét hétfőn este ravatalozták fel a Szent Márta ház kápolnájában. Kedden egész nap, késő estig a pápai ház és a római kúria tagjai, valamint a vatikáni alkalmazottak családtagjaikkal együtt vehettek végső búcsút a Szent Atya holttestétől, amelyet a számára oly kedves házi kápolna oltára előtt ravatalozták fel nyitott koporsóban. Ferenc pápa piros misenruhában feküdt, fején püspöki mitrával, összekulcsolt kezein rózsafüzérrel. Szerdán reggel a kápolnát megtöltötték a bíborosi kollégium tagjai, köztük Erdő Péter esztergom budapesti bíboros érsek és Németh László belgrádi bíboros érsek. A transzláció, az átvitel szertartását Kevin Joseph Farrell kamerlengó bíboros végezte az Ordo Exequiarum Romani Pontificis, a római pápa temetési szertartás rendje szerint. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki bennem hisz, még ha meghalt is, nem hal meg mindörökké. Antifóna énekkel kezdődött a liturgia, majd Kevin bíboros imádkozta. Testvéreim, nagy megindultsággal kísérjük Ferenc pápán földi maradványait a vatikáni bazilikába, ahol ő gyakorta végezte szolgálatát Róma püspökeként, mint az egyetemes egyház pásztora. Miközben elhagyjuk ezt a házat, hálát adunk az Úrnak azért a megszámlálhatatlan ajándékért, amit szolgáján Ferenc pápán keresztül a keresztény népnek nyújtott, és kérjük az irgalmas és jóságos Urat, hogy adjon neki örök otthont a mennyek országában. Adja meg a legfőbb remény erősítő kegyelmét a pápai háznak és Isten szent népének, amely Rómában él és szerte a világon minden hívőnek. Tekints jóságosan, Urunk, a te szolgád, a mi Ferenc pápánk életére és cselekedeteire, és fogadd be őt az örök világosság és a béke otthonába. Add meg híveidnek, hogy buzgón kövessék az általa kijelölt utat, és hogy tegyenek tanúságot a te fiad evangéliumáról. A bazilika 8 alkalmazottja vállára emelte a ravatalt, és 4-4 svájci alabárdos gárdista kíséretében indult a processzió a Szent Márta házból elő Krisztus keresztével. A bíborosok előtt haladtak a bazilika penitenciáriusai, a gyontatóatyák, a nagykáptalan kanonokjai. A menet az első római vértanúk terén haladt keresztül, ahol egykor Péter apostolt keresztre feszítették. Amikor a bazilika homlokzatának baloldali nagykáló szárnyán kiírt a menet a Szent Péter térre, megszólaltak a harangok, és a tér első részét megtöltő hívek tapssal köszöntötték Ferenc pápa nyitott koporsóját. Minden bizonnyal ez volt az ő utolsó útja a téren, ahol pedig rendszeresen és oly nagy szeretettel találkozott Isten szent és hűséges népével. A bazilikában a pápa koporsóját a főoltár és egyben Szent Péter sírjának lejárata előtt helyezték el, majd a Capella Sistina a minden szentek litániáját énekelte. Az egyes szentek invokációja után a szokásos könyörög érettünk formula helyett most ezt válaszolták a hívek: Ora pro eo, imádkozzál érte, amit Ferenc pápa Péteri szolgálata kezdete óta mindig állatotosan kért, hogy az Úr szándéka szerint láthassa el apostoli szolgálatát. A kamarás bíboros szentelt vízzel meghintette és megtöménezte az elhunytat, majd János evangéliumából felolvasta a következő részt Jézus főpapi imájából. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, ott tegyenek velem, ahol én vagyok, és lássák dicsőségemet, amelyben részesítettél, mivel már a világ teremtése előtt szerettél engem. Én igazságos atyám, a világ nem ismert meg, de én ismerlek, és ők is felismerték, hogy te küldtél engem. Megismertettem velük nevedet, és ezután is megismertetem, hogy a szeretet, amellyel szeretsz, bennük legyen, és én is bennük legyek. A hívek könyörgését az Úr imája a mi atyán követte, majd a Salve Regina Mária énekelét véget a transzláció szertartása. Miután az asszisztencia elvonult, megnyitották a bazilika kapuit a hívek előtt, akik így lerúghatják kegyeletüket Ferenc pápa koporsója előtt. A bazilika főpapja, Mauro Gambetti bíboros közleményben jelezte, hogy a következő 3 nap során a Szent Péter bazilikát mindaddig nyitva tartják, amíg a sorban álló hívek az utolsó hívőig le nem rótták kegyeletüket Ferenc pápa földi maradványai előtt. Azt is jelezték, hogy a Szent Atya nyitott koporsója előtt nem szabad megállni, hogy lassú, méltóság teljes vonulással és a közben mondott imával a 3 nap során az előre látható sok 100 000 ember valóban leróhassa kegyeletét. Atya Uram, örök nyugodalmat elhunyt Ferenc pápánknak, és az örök világosság fényeskedjék neki. Nyugodjék békében. Amen.
Ferenc pápa végrendelete a Santa Maria Maggiore bazilikában nyugszik majd. A Vatikán közzétette a Szent Atya végrendeletét, amelyet 2022. június 29-én fogalmazott meg a Szent Márta házban. Egyszerű sírján csak ennyi álljon, Franciscus, kérte a pápa, aki kedves Mária templomában, a Santa Maria Maggiore bazilikában nyugszik majd. Miserando atque eligendo, a Szent Háromság nevében. Ámen. Érezve, hogy közeledik földi életem alkonya, és élő reménnyel az örök életben, végrendelkező akaratomat csak temetésem helyére vonatkozóan kívánom kinyilvánítani. Életemet, papi és püspöki szolgálatomat mindig Urunk édesanyjára, a boldogságos Szűz Máriára bíztam. Ezért kérem, hogy földi maradványaim a feltámadás napjára várva a Santa Maria Maggiore pápai bazilikában nyugodjanak. Azt kívánom, hogy utolsó földi utam ezen az ősi Mária kegyhelyen érjen véget, ahová minden apostoli utam kezdetén és végén elmentem imádkozni, hogy szándékaimat bizalommal a szeplőtlen Szűz anyára bízzam, és megköszönjem neki gyengéd anyai gondoskodását. Kérem, hogy sírhelyemet az említett pápai bazilika páli kápolnája, a Salus Populi Romani kápolna, ahol a Mária ikon található, és a Sforza kápolna közötti mellékfolyosó fülkében készítsék el, amint az a csatolt mellékletben látható. A sírnak földben kell lennie, legyen egyszerű, különösebb díszítés nélkül, rajta csak ezzel a felirattal, Franciscus. Temetésem előkészítésének költségeit abból az adományként kapott pénzösszegből kell fedezni, amelyről rendelkeztem. Át kell utalni a Santa Maria Maggiore pápai bazilikának. Ezzel kapcsolatban már kellő eligazítást adtam Rolandes Makricskes bíborosnak, a Liberiusi káptalan rendkívüli biztosának. Adja meg az Úr a megérdemelt jutalmat mindazoknak, akik szerettek engem, és továbbra is imádkoznak értem. A szenvedést, mely jelen volt életem utolsó időszakában, a világ békéjéért és a népek közötti testvériségért ajánlottam fel az Úrnak. Zárul Ferenc pápa végrendelete.
Ferenc pápa, az utolsó derűs órák, és a köszönöm, hogy visszahoztál a térre. A pápa utolsó szavai között köszönetet mondott személyes egészségügyi asszisztensének, Massimiliano Strapettinek, amiért arra buzdította, hogy az Urbiet Orbi után vasárnap a pápa mobilon járja körbe utoljára a Szent Péter teret. Köszönöm, hogy visszahoztál a térre. Délután pihenés, csendes vacsora, majd hajnalban a rosszul lét, a kóma. A halál egy nappal azt követően, hogy hosszú idő után újra üdvözölte a világot. Köszönöm, hogy visszahoztál a térre. Ferenc pápa utolsó szavai között köszönetet mondott azoknak, akik ebben a betegségben és még jóval azelőtt is fáradhatatlanul vigyáztak rá. Massimiliano Strapettinek, az ápolójának, aki, mint egykor mondta, megmentette az életét azzal, hogy javasolta neki, vállalja a vastagbélműtétet, és akit a pápa 2022-ben személyes egészségügyi asszisztensévé nevezett ki. Mellette volt 38 napos kórházi kezelése során a Gemelli kórházban, majd 24 órában a lábadozása idején a Szent Márta házban. Strapetti a pápával volt húsvét vasárnapján, az Urbi et Orbi idején is. Előző nap elmentek a Szent Péter bazilikába, hogy megtekintsék az útvonalat, amelyet másnap meg kellett tennie, amikor Ferenc pápa megjelent az áldásra a vatikáni bazilika központi lodzsáján. Ezt követően vasárnap délelőtt a Szent Péter bazilika homlokzatának közepén lévő erkélyen, amikor a kezdeti 35 ezer hívősereg már 50 ezerre nőtt, a pápa még egy utolsó jelentős meglepetést akart okozni azzal, hogy lement a Szent Péter térre, és tett egy kört a pápa mobilon. Nem minden kezdeti félelem nélkül. Szerinted meg tudom csinálni? Kérdezte Strapettit, aki megnyugtatta. Majd a körút során megölelte az egybegyülteket, különösen a gyerekeket. Ez volt az első alkalom a Gemelli kórházból való elbocsátása után, és élete utolsó alkalma. A pápa fáradtan, de boldogan mondott köszönetet személyes egészségügyi asszisztensének. Köszönöm, hogy visszavittél a térre. Ezek a szavak rávilágítanak arra, hogy az argentin pápának, aki a közvetlen emberi érintkezést tette pápasága fémjelzőjévé, szüksége volt arra, hogy visszatérjen az emberek közé. Ferenc pápa vasárnap délután pihent és csendesen vacsorázott. Reggel 4:30 körül jelentkeztek a rosszul lét első jelei, a rávigyázók azonnali beavatkozásával. Több mint egy órával később intett Strapettinek a pápa, aki a Szent Márta ház második emeletén lévő lakosztályában feküdt az ágyon, majd kómába esett. Nem szenvedett, gyorsan történt minden, mondja valaki, aki mellette volt az utolsó pillanatokban. Diszkrét, szinte hirtelen halála volt a pápának, hosszú várakozás és túl nagy felhajtás nélkül, aki mindig is nagyon titokban tartotta egészségi állapotát. Halálára a húsvét másnapján került sor, azt követően, hogy megáldotta a várost és a világot, és azután, hogy hosszú idő után újra átölelte az embereket. Azokat, akiknek megválasztása első pillanataitól, 2013. március 13-ától kezdve azt ígérte, hogy együtt jár velük.
A Bíborosi Kollégium létszáma és összetétele. Jelenleg 252 bíborosa van a katolikus egyháznak, amelyből 135-en vehetnek részt a pápa választáson, köztük Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek, valamint Németh László belgrádi érsek. 117 nem választó és 135 pápa választó bíboros adja ki a jelenlegi 252 fős összlétszámot. A konklávé időpontját a bíborosi kongregációs üléseken határozzák majd el. A pápa választó bíborosok a Szent Márta házban laknak majd a konklávé idején, amelyet hagyományosan a Sixtus kápolnában tartanak. Az első és az utolsó találkozás Ferenc pápával. Öröm és megrendültség között. Személyes visszaemlékezés. A keresztény ember öröme egy benső ajándék, melyet nagy lelkűen továbbadva nemhogy fogyna, hanem egyre csak növekszik. Hányszor hallottuk ezt az elmúlt 12 évben a pápai beszédekben? A szomorúságban, megrendültségben, amit kedden este éreztem a Szent Márta házban Ferenc pápa ravatala előtt, ezek a gondolatok jártak a fejemben. Ültem a padsorok között, a vatikáni alkalmazottakkal, a pápa munkatársaival és a családommal együtt. Néma csendben, és emlékeztem. A kisebbik lányom még egy éves sem volt, amikor az alig két hónapja megválasztott Ferenc pápa reggeli szentmiséjén részt vehettem, éppen itt, a Szent Márta ház kápolnájában. És nem csak részt vettem, hanem a ceremóniamester váratlanul rám bízta a hívek könyörgésének felolvasását. Mintha csak az otthoni plébánián lennénk, próbáltam erre gondolni, hogy ne legyen rajtam úrrá az izgalom. És végül is családias volt a hangulat, hiszen Ferenc pápa mindig is a világ plébánosa volt. Szent beszédében az örömről szólt, rögtönzött szavakkal, egyszerűen, mégis lényegbe vágóan. Aztán eljött a pillanat, és kimentem az ambóhoz. Mellettem az oltár másik oldalán a Szentatya, és egy pár másodpercig senki nem szólt. Végignéztem a kápolnán, az imába mélyedt, komoly arcok fölött, és megszállt a nyugalom. Belső béke és derű töltött el. Elmondtam a hívek könyörgését. Ascoltaci, o Signore! Kérünk téged, hallgass meg minket. A szentmise után pár szót válthattunk vele, kezet fogtunk, és kértem, hogy küldjön áldást a gyerekeimnek. Kedves, derűs, mosolygós, lendületes volt, az egész a lehető legtermészetesebben zajlott. Mint ahogy a többi találkozáskor is, ezt az odafigyelő, nyitott szeretetet láttam a szemében. Amikor az apostoli palotában jelen lehettem a magyar köztársasági elnökök látogatásaikor, amikor a vatikáni Betlehem kiállításon egyenesen odajött hozzánk és megáldotta a gyerekeimet, amikor átvehettem tőle a Szent József szobrot, amit a magyar Covid árváknak küldött. És most eljött az utolsó találkozás, a búcsú pillanata. Ugyanaz a kápolna, az imába mélyedő tekintetek. Kimegyek az oltár elé, és köszönetet mondok neki az elmúlt 12 évért, az áldásokért. Átkarolom a gyerekeim vállát, és odasúgom. Látjátok, ott olvastam a hívek könyörgését. és a szomorúság alatt eltölti a lelkemet a belső béke, nyugalom. A svájci gárdisták rezzenetlen arccal vigyázzák örök álmát. Isten veled, Szent Atya!
Gedő Ágnes személyes megemlékezését hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották.
Napverse.
Devecseri Gábor, őszi barackvirág. Őszi barackvirág, püspök színű szírma, mintha álmaimra szent beszédet írna. Földi szent beszédet, eget nem hazudva, sem égre, sem földre, csak azt mondva újra szép kenetes hangon, hogy ami van, az van. Legyek áhítatos minden pillanatban, tiszteljem a létet, élvezzem a szépet, érezzek már minden szóban szent beszédet, s az eső zajában, s a fűben, s a fában, madarak tavaszi barbárimájában, és az ő ünnepi sziromlilájában.
Devecseri Gábor őszi barackvirág című versét Jakó Beáta mondta el. Devecseri Gábor magyar költő, író, műfordító, klasszika filológus, 1917-ben született Budapesten, tanulmányait is itt végezte, református gimnáziumban érettségizett. Csoda gyerekként indult, 15 éves volt, amikor első Karinti Gáborral közös kötete Somlyó Zoltán előszavával megjelent. 1938-ban lefordította és Kerényi Károly bevezetésével jelentette meg Catullus összes verseit. 1939-ben diplomázott a Pázmány Péter Tudományegyetem görög-latin szakán, miközben már a nyugat harmadik nemzedékéhez tartozónak számított a nyugatban és a szép szóban megjelent verseivel. 1941-ben doktorált, doktori disszertációja címe a művészi tudatosság Kalimakosz költészetében. 1942-ben tanári diplomát szerzett, 42-től 45-ig a Baumgarten könyvtár könyvtárosa, egymás után jelentek meg Plautus, Platón, Hérodotosz fordításai. 1945-ben publikálta az Élő Kosztolányi című eszékönyvét és az Állatkerti útmutató című gyermekek számára írt szellemes és eredeti verses kötetét. 1945 után a Budapesti Tudományegyetem görög tanszékén irodalomtörténetet, a Színművészeti Akadémián művészettörténetet tanított. A sztálinista diktatúra kiteljesedése során belépett az MKP-ba, és egyik vezéralakja lett az új Révai József és Horváth Márton irányította irodalompolitikának. 1948 és 54 között őrnagyi rangban oktatott irodalmat a Magyar Néphadsereg Tiszti Akadémiáján. Rendkívüli formaérzéke révén bármit képes volt megverselni, ő készítette el az Odüsszeia és az Iliász korszerű magyar fordítását, lefordította a homéroszi himnuszokat, sőt a homéroszi kor valamennyi fennmaradt emlékét is, ezzel irodalmunk antikvitás élményét alapvetően megváltoztatta. Munkáját 1953-ban Kossuth díjjal jutalmazták. 1956-ban személyesen és műveivel is szerepelt a forradalomban, 1956 után költeményekből, műhelytanulmányokból, útirajzokból, önéletrajzi jellegű írásokból élt, drámát írt Odüsszeuszról, kiteljesítette a Catullus fordítások sorát, a perzsa irodalom kedvéért ezt a nyelvet is elsajátította. 1971-ben halt meg Budapesten.
Imája.
Mutasd meg, Uram, a szegénységet, amelyet annyira szerettél. Irgalmas Jézus, légy irgalommal irántam. Teljesen eltölt a vágy, úrnőm, hogy a szegénység után, aki nélkül nem lelek nyugalmat. Te lobbantottad fel, Uram, szívemben az érte epedő szerelmet. Add meg hát a jogot is, hogy enyém lehessen. Arra vágyom, hogy ebben a kincsben legyek gazdag. Álhatatosan kérlek, hadd lehessen mindig az enyém az enyémé. Uram Jézus, te egészen szegény voltál, s így nem kívánok-e földön semmit sem sajátomnak mondani, és csak abból akarok élni, amit fele barátaim adnak nekem.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!